Portfolio Podcast Lab.
Mindenkit üdvözlünk, sziasztok! Ez a Checklist, a Portfolio napi podcastje március 7-én, kedden. Az adás első részében arról lesz szó, hogy mit eredményez a fővárosi taxis piacon a most hétfői tarifaemelés, miért bukott el a főváros javaslata a sávos díj meghatározásról, és mikor lehet újabb drágulás.
Azt pedig el lehet képzelni, hogy valaki hétfőn elmegy 9 órakor A-ból B-be, fizet mondjuk 5000 forintot, és ugyanaz az utas ugyanazon az úton vissza szeretné menni B-ből A-ba, és fizet 13000 forintot, mert szabad ár van, és a taxis annyit gondol, amit a piac elbír. Hát onnantól kezdve az utasoknak a ráncai nem hogy kisimulnának, hanem még gödrösebbek lennének.
Vendégünk Metál Zoltán, az Országos Taxis Szövetség elnöke. A második részben egy nemrég megjelent jóléti indexről fogunk beszélni, amely elég lesújtó képet fest Magyarországról. Gyakorlatilag bármikor kieshetünk a jóléti országok sorából. A témával kapcsolatban Szabó Dánielt, a Portfólió makrogazdasági elemzőjét kérdezzük. Én Szász Péter vagyok, a Portfólió Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a Checklist március 7-én. Hétfőtől 10%-kal nőttek a fővárosi taxis tarifák, az alapdíj a korábbi 1000 forintról 1100 forintra nőtt, a kilométerdíj 400 forintról 440-re, a percdíj pedig, amit araszolásnál alacsony sebességnél kell fizetni, az 100 forintról 110 forintra nőtt. Itt van velünk a telefonban Metál Zoltán, az Országos Taxis Szövetség elnöke. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Az első kérdésem adja magát, mi indokolta az emelést, inkább az üzemanyagár sapka eltörlése, vagy az általános infláció?
Az üzemanyagár ársapkájának eltörlése, hiszen tavasszal, amikor az infláció és az elmúlt 5 évnek az elmaradt tarifa korrekcióját kialakítottuk és bevezettük tulajdonképpen tavaly májusba, akkor egy nagyobb léptékű 35%-os emelést érezhettek az utasok, de úgy álltunk fel tavaly májusba az egyeztetésről, hogy ha kivezeti a kormány az ársapkát, akkor leülünk újra egyeztetni a korrekcióról. Hát ez tulajdonképpen meg is történt. Tavaly decemberben egy 10%-ról beszéltünk, majd januárban egy olyan javaslatot fogalmaztunk meg, ami a rövidebb fuvaroknál egy magasabb alapdíj emeléssel érzékelhető áremelést mutatott volna, de ezt a javaslatunkat tulajdonképpen nem fogadta el az önkormányzat, így maradt a 10%-os általános emelés, amit a bevezetőben megemlített.
Korábban felmerült, hogy Budapest egyfajta sávos emelést vezetne be, vagyis meghatároznak egy középárat, amelytől a cégek egy meghatározott mértékben térhetnének el felfelé is, és lefelé is, de a kormány ezt megtiltotta. Ez mit jelentett volna, és mi lett volna ennek a következménye? Jó, rossz a taxisok szempontjából?
Nézzük az elejétől. Tehát minden évben felmerült annak a veszélye vagy lehetősége, hogy a piaci verseny korlátozását azt nagyon sokan megkérdőjelezték, illetve megfogalmazták, hogy tulajdonképpen a hatósági rögzített ár a versenyt gátolja. Na most vannak olyan vélemények, amik pont azt erősítik, hogy volt már olyan időszak, amikor volt verseny, abban az utasok sem, és a taxisok sem érezték jól és komfortosan magukat, hiszen egy maximált árnál lefelé mentek az árak, aminek örülhettek volna elvileg az utasok, de gyakorlatilag a taxisok nem tudták tartani azokat az árakat, amiket a fuvarszervezők diktáltak, tehát vagy így, vagy úgy, de az utas nem érezte jól magát, át lett verve, a külföldiek meg annyi kritikát fogalmaztak meg a budapesti taxival kapcsolatban, és 2013-ban jött el egy olyan mérföldkő, amikor a főváros bevezette a rögzített hatósági árat. Akkor nagyon sokan megfogalmazták már, hogy az így nem jó, mert akkor az a piacnak árt. Hát az elmúlt közel 10 év bebizonyította, hogy nemhogy ártott volna a piacnak, hanem pontosan megerősítette, mert egyre jobban nőtt a fuvar igények száma, az utasok biztonságban érezték magukat, hogy mindig ugyanazzal a kiszámítható árral találkoztak, télen-nyáron, hóba-fagyba, hétfőn és vasárnap, ünnepnapokon, úgyhogy bebizonyított az elmúlt 10 év, hogy ez nem volt rossz döntés. Most mégis a főváros liberálisabb gondolatú polgármesterei ismét elővették ezt a taktikai kártyát, és ugyan Bécsbe van egy sávos plusz-minusz 10-10%-os tarifa, amiben tényleg van egy mozgástere a fuvalszervezőnek, illetve a taxiszolgáltatónak, de nem lehet összehasonlítani azt a piacot ezzel a piaccal, mert egy csomó minden olyanért viszont fizet a utas, amiért jelen pillanatban nem. Mire gondolok, ha valaki, mit tudom én, bankkártyával akar fizetni, akkor az számára, az utas számára plusz egy eurót jelent. Ha csomagot tesz be az autóba, akkor plusz egy eurót jelent. Tehát egy olyan dolgot próbálunk most összehasonlítani, ami nálunk teljesen természetes is benne van az árban, és nem képezi további felárnak az opcióját, hanem ezért a rögzített hatósági árért jár az utasnak egy komfortos autó, jár az utasnak egy pénztárca kimélő, vagy egy készpénz kimélő megoldás, a bankkártyás fizetés. Úgyhogy mi azt mondtuk és gondoltuk, hogy rendben van, de eleve az ártörvény sem ad lehetőséget egy ilyen bevezetésnek, és a kormány nem megtiltotta a sávos taxi díj alkalmazását. A kormány azt mondta, hogy addig, amíg a vészhelyzet tart, addig az önkormányzatok a már bevezetett gyakorlatot nem változtathatják meg, és azt gondolom, hogy ez egy teljesen normális irány, hiszen arra nincs szükség, hogy amúgy is egy kaotikus helyzetben, amikor a gazdasági környezet nagyon-nagyon mozog és instabil, akkor még egy olyat ráhúzni a lakosságra, hogy nem tudni, hogy mennyibe kerül a taxi a szabad ár tekintetében, mert nagyon sokan a szabad piaci árat is megjelentetnék, és látnák szívesen a budapesti taxiban, mert ilyen elképzelések is vannak. Azt pedig el lehet képzelni, hogy valaki hétfőn elmegy 9 órakor A-ból B-be, fizet mondjuk 5000 forintot, és ugyanaz az utas ugyanazon az úton vissza szeretné menni B-ből A-ba, és fizet 13000 forintot, mert szabad ár van, és a taxis annyit gondol, amit a piac elbír. Hát onnantól kezdve az utasoknak a ráncai nem hogy kisimulnának, hanem még gödrösebbek lennének. Tehát ezt az állapotot nem hiszem, hogy ilyen módon és ezért változtatni kellene. Amit én láttam az elmúlt hónapokban és az elmúlt időszakban, pontosan a fővárosi taxitarifa tárgyalásokon, az azt igazolja vissza, hogy inkább politikai kérdést csinál az önkormányzat ebből az egész tarifából, és nem gazdasági kérdést. Tehát mi egy olyan szolgáltatást nyújtunk, aminek az összes költségét mi fizetjük. Az önkormányzat nem járul hozzá egy forint fillérrel sem a tevékenységünkhöz, mégis előírja, hogy milyen autóval, milyen felszereltséggel és milyen méretű autókkal taxizzunk. Én azt gondolom, hogy azt követelni, hogy mi legyen a lakás felszerelése, de ugyanakkor azt mondani, hogy én nem vagyok hajlandó többet fizetni, mint bérlemény azért a lakásért, hát lássuk be, hogy előbb-utóbb az ingatlan piac is bedőlne.
A mostani emelésen túl felmerült, azt lehet olvasni, egy további díjkorrekció lehetősége is a későbbiekben. Ez mennyi lehet, mi indokolná ezt, és mi volt az önkormányzat hozzáállása ehhez?
Hát ez nagyon egyszerű kérdés, ugyanis az előbb már jeleztem, hogy decemberben és januárban két opcióval számoltunk. Az egyik az a 10%-os általános emelés, ami tulajdonképpen bevezetésre került 6-ától, tehát március 6-ától, és már Budapesten március 6-a 0 órától már ezzel a díjszabással közlekednek a taxik. A másik egy olyan tarifaelemnek a magasabb díjszámítása lett volna az alapdíjnak, hogy mennyivel áll ki a taxi Budapesten, jelen pillanatban ugye 1100 forinttal. Mi azt arra tettünk javaslatot, hogy ezt 1500 forintos alapdíjba fogalmazzuk meg. Nagyon sok az apró kis fuvar, amire a taxisok messzebbről mennek el. És sokszor nem is nagyon népszerűek ezek a fuvarok, mert a közeli boltba, vagy éppen haza megy a közértből a csomagokkal, vagy a közeli egészségügyi intézményből szeretne hazamenni valaki, és ezeket a fuvarokat azért nem nagyon kedvelik a kollégák, mert ugye el kell oda menni, lehet, hogy sokkal messzebbről kell indulnia, és sokkal több utat tesz meg szabadon, üres órával, mint gyakorlatilag órával. Ezeknek a fuvaroknak lett volna a kompenzálására, hogy ösztönözze tulajdonképpen a taxisokat arra, hogy ezeket elvigyék és elmenjenek. Másik oldalon pedig őszinte leszek, azokat a az utasokat, akik esernyőnek használják az autót, és 200 métert szeretnének elmenni, azokat pedig hát azok átgondolni, hogy tényleg érdemes-e azért a 100-200 méteres útra taxit hívni. De ez már utópia, mert erről a tegnapi egyeztetésen szó volt, további díjemelést e tekintetben nem támogat a főváros, ugyan azt is tartalmazza a rendelet, hogyha a KSH adata megerősíti, hogy a maginfláció, az üzemanyagáraknak az emelkedése és az átlagbérek növekedése a jelenlegi állapothoz képest 20%-ot meghaladja, akkor automatikusan leül az önkormányzat szakmai érdekképzetekkel, és ezeket az egyeztetéseket, a tarifhatárgyalásokat tovább folytatja. Én most nem látok erre opciót, hogy a tegnapi tárgyalások után ez a közeljövőben megvalósulna.
Azt tudjuk, hogy azért a taxi az egy prémium szolgáltatás. Az lehet tudni, hogy néz ki most a belföldi és külföldi utasok aránya, és nem tartanak-e attól, hogy a hazai közönség, kevésbé fizetőképes közönség elfordul a taxizástól az egyre magasabb árak miatt?
Az a helyzet, hogy tavaly, amikor 35%-ot emelkedtek a taxidíjak, akkor nem történt semmilyen visszaesés, sőt, folyamatosan emelkedtek az utazási igények. Azt ugyan elmondható, hogy minden egyes tarifa emelésnél, ami az elmúlt 20 évben nyomon követhető, a bevezetés után egy 5-10%-os húvaszám csökkenés tapasztalható volt, ami a következő 1-2 hónap múlva ismét visszaállt az eredeti húvaszámra. Tehát én nem gondolom, hogy az a 10%-os áremelés, ami most 6-ától megvalósult, az komoly mértékben visszavetné az utazási igényeket. A másik kérdése pedig, hát mi is járunk azért Európába, itt-ott-amott. Az elmúlt hónapokban voltunk Németországba, illetve Olaszországba, és láttuk azt, hogy ott milyen módon vannak kialakítva a taxidíjak. Jóval alacsonyabb a jelenlegi 10%-os emelésnél is a fővárosi taxidíj, mint ezekben az európai városokban. Nem gondolom, hogy ez visszaesést fog jelenteni a fuvar számok tekintetében.
Köszönöm szépen az elmúlt percekben. Metán Zoltán, az Országos Taxis Szövetség elnöke volt a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre állt.
Köszönöm szépen az érdeklődésüket, viszont hallásra.
10 év alatt Magyarország visszacsúszott a Legatum Prosperity Index jóléti listáján, és hiába kezdett el javulni valamelyest a helyzet, a kelet-közép-európai országok között a magyar fejlődés a leglassabb. Jobb helyzetben van a többi visegrádi ország, de a balti államokat is pozitív példaként lehet említeni szemben Magyarországgal. Itt van velünk a stúdióban Szabó Dániel, lapunk makroelemzője. Szia!
Sziasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Kérlek, elsőként mondd el, hogy mit kell tudni erről az indexről.
A Legatum Prosperity Index az ENSZ 167 nemzetének esetében vizsgálja ugyanazokat a mutatókat, hogy összehasonlíthatóak legyenek a különböző országok társadalmi rendszerei és jogi berendezkedése, akár a befektetői környezet, akár az egészségügyi ellátás. Összesen 12 pillérnél mérnek 67 elemet, és aztán ezeket rangsorolják aszerint, hogy a világ 167 országa közül melyik hanyadik helyezett, és akkor ebből vonnak egy átlagot, és ez adja meg egy ország átlagos helyezését.
Sok ilyen index van egyébként, ami részben a sajtószabadságot méri, részben más mutatókat, akkor ez is hasonló gyakorlatilag.
Sőt, nagyban épít ezekre is, például mondjuk az említett sajtószabadságnál a Freedom House-nak a listáját is használja, de a Liberty's-nek az elemzését is felhasználják az adatok összeállításakor.
Nézzük meg, hogy hol áll Magyarország ezen a listán most, és hol állt mondjuk 10 évvel ezelőtt.
Magyarország idén a 42. helyezett lett a rangsorban, tavaly óta egy helyet javítottunk, ez egyébként a legkisebb javítás a régión belül, sőt a tágabban értelmezett kelet-európai térségen belül is, viszont 2013 óta visszaestünk, akkor még a 40-ek voltunk a listán.
Ez nem pedig annyira komoly visszaesésnek, ez mégis, hogyha összevetjük a régiós országokkal, akkor ez egy rossz eredmény.
A régiós országok közül tulajdonképpen már csak Románia, Szerbia, Bulgária és Bosznia-Hercegovina van mögöttünk, akik viszont nagyon sokat javítottak az elmúlt időszakban. Főként azért, mert a szociális védőhálónak különböző elemei, azok jelentősen javultak mind minőségben, mind hozzáférhetőségben. Tehát mondjuk egy egyszerű példával élve az egészségügy színvonala javult, és ehhez többen is férnek hozzá, mondjuk alacsonyabb ráfordítással, tehát nincsenek jelentős társadalmi különbségek abban, hogy ki milyen egészségügyi vagy oktatási minőséghez fér hozzá. Ami látványossá teszi azt, hogy a Magyarország a jóléti rangsorban tulajdonképpen relatív visszaesik a térség országaihoz képest, az az, hogy az első 50 országban gyakorlatilag csak a fejlett nyugati világhoz, vagy a fejlettebb térségekhez sorolható országok vannak, tehát nincsen benne mondjuk afrikai vagy karibi ország. Így például az első 10-ben csak európai országok vannak, és a 10. helyen van ott Új-Zéland, aki így a kontinensen kívülről származik. És ami fájdalmasabb lehet magyar szemmel nézve, hogy a legjobb 25-ben már két kelet-európai ország is benne van, Csehország is, és Észtország is. Csehország a 21., Észtország pedig a 22. lett a listám, de hogy a szomszédos országokat, vagy a visegrádi országokat is példának vegyük, Szlovénia már a 27., Csehország pedig a 25., és ezek között bőven van olyan, aki egyébként Magyarország mögül indult még mondjuk 10-15 évvel ezelőtt.
Kérlek, hogy amennyire lehet, nézzük meg ezeket a pilléreket, aszerint, hogy mi az, amiben Magyarország mondjuk rontott a régiós összevetésben, vagy éppenséggel javult az elmúlt időszakban?
Általánosságban az európai országokról elmondható, hogy jellemzőbb az, hogy az oktatás és az egészségügy is ingyenesen hozzáférhető és állam által garantált szolgáltatás, társadalmi szolgáltatás, de még ebben is látszik az, hogy Magyarország a 41. és 46. helyen áll, tehát hogyha mondjuk azt vesszük, hogy a 27 EU tagállam közül ki van mögülünk, akkor ez már azért egyre kevesebb országra igaz, Romániára és Bulgáriára például, de ők ugye később is csatlakoztak az Európai Unióhoz. Viszont ez, hogy a 46. 47. helyeket csípünk meg ilyen struktúrákban, az már mutatja azt, hogy ilyen alapszolgáltatásoknál is van bizonyos lemaradás a magyar jóléti rendszerben. Viszont ami igazán hátrébb tolta Magyarországot a listán, vagy nem engedi feljebb jutni, az a kormányzásnak a minősége, ami egy nagyon plasztikus fogalom, és könnyű lenne azt hinni, hogy ez mondjuk arra vonatkozik, hogy nem tetszik valakinek az, hogy Magyarországnak milyen a kormánya, de itt inkább a döntéseknek a minőségét és a meghozatalnak a rendszerét osztályozzák. És mondjuk a héten is volt olyan, hogy az elmúlt héten is volt olyan, hogy az országgyűlésbe gyorsított eljárásba ment át egy nagy hatású jogszabály, például az orvoskamarai tagság kötelezőségének megszüntetése. Ugyanígy mondjuk kiemelhetők tavalyról a szektorális különadók, amelyekre a különböző cégeknek nagyon kevés idejük volt felkészülni, és nem is volt róla rendes társadalmi egyeztetés. Tehát ez egy olyan paraméter, amiben Magyarország hátrébb csúszik a jóléti rangsorban. És itt nem arra kell gondolni, hogy ezek a döntéseknek a hatása mondjuk nem tetszik a jelentéskészítőinek, hanem azt osztályozzák, hogy ez mennyire segíti mondjuk a társadalmi csoportoknak az érdekérvényesítését, és ez az, amiben Magyarország nagyon hátul van, mivel ugye nincsen egyeztetés, és a magyar kormány mondjuk nem kényszerül arra a választásokon, vagy az elmúlt időszakban, hogy különböző jóléti szolgáltatásokat fejlesszem, ezért mondjuk nem is nagyon ad arra, hogy milyen a társadalmi ellenállás, vagy milyen a társadalomnak a hozzáállása ezekhez a változásokhoz képest, függetlenül attól, hogy ezek most jó döntések, vagy rossz döntések. És így van az, hogy a magyar kormány tevékenységének minősége a 76. a világranglistán, ami az európai országok közül az egyik legrosszabb, és itt Európát a klasszikus értelemben kell értelmezni, tehát a Kaukázus térsége az még mögöttünk van, de az egyéni szabadságok érvényesülése is csak a 92. a világon. Pont a már említett gyors kormányzati döntéshozata miatt van az, hogy a vállalkozói környezet minősége is csak a 96. helyezett globálisan. Tehát ez azt jelenti, hogy a cégeknek nagyon gyorsan egy változó környezethez kell igazodniuk, és itt nem feltétlenül számít, hogy most ez egyszerűsíti az érdekérvényesítésüket, vagy rontja a lehetőségeiket, növeli a kiadásaikat, rontja a kiadásaikat, hanem az, hogy nehéz előre tervezni a magyar környezetben. Úgy, hogy egyébként a kormány politikája jellemzően kifejezetten a nagyvállalatok befektetéseit támogatja.
Említetted az oktatást az előbb, és azt mondtad, hogy az is egy pillér, hogy hol mennyire hozzáférhető az ingyenes oktatás, ugye mindenhol ingyenes az oktatás. Itt a kérdés, hogy ez az index képes-e differenciálni abban a tekintetben, hogy az ingyenes oktatás az mennyire hozzáférhető mondjuk egy szegényebb, és mennyire egy jobb háttérrel rendelkező gyerek számára.
Ahogy az elején beszéltünk erről, rengeteg független jelentést használnak föl, és ebben nem csak a civil szféra érintett, hanem mondjuk olyan szupranacionális szervezetek is, mint a OECD, és ők is például összeállítják az oktatás hozzáférhetőségének, minőségének rangsorát. Erre vannak egyébként teljesen objektív mérési módszerek, Európában a legelterjedtebb a PISA-teszt, de értékelik azt is, hogy a felsőoktatásba hányan kerülnek be, hányan szereznek érettségit azok közül, akik elkezdik az első osztályt általános iskolában. És ezekben a mutatókban látszik az, hogy egyébként a magyar oktatás az például lemaradóban van sok térségbeli országhoz képest is.
Hogy ne csak Magyarországot bántsuk, globálisan mit lehet látni? Nézzük, hogy mondjuk Nyugat-Európán kívül milyen változást lehet látni az egyes országoknál.
Az elmúlt hónapban jelent meg a Liberties jelentése is, amelyik már megállapította azt, hogy a szabadságjogok érvényesítésének terén Európában egy lefele mutató tendencia látszik. Ez főként a koronavírus járványnak köszönhető, ami megengedte a legtöbb államnak és kormánynak azt, hogy rendkívüli döntéshozatallal éljen. Ez például azt jelentette, hogy a különböző karanténintézkedésekre hivatkozva a gyülekezési jog vagy a sztrájk jognak a különböző aspektusait egy kicsit megnyírbálták. És az látszik, hogy most már szerencsére túl vagyunk a koronavírus járvány legfárasztóbb szakaszán, viszont ezek a szabadságjogok nem teljesen épültek vissza, tehát még most is van olyan, hogy korlátozzák mondjuk Németországban a gyülekezési jogot egy klímavédelmi tüntetés kapcsán, ugyanígy erre hozhatunk példát közelebbről is, akár Magyarországról, akár Szlovákiából, akár az ukrán háborúval kapcsolatos ellen vagy melletti tüntetések esetében ez azért látszik. Az is látszik, hogy sok helyen, ahol már stabilan beállt a kormányzás, tehát hogy többször is sikerült választást nyerni ugyanannak a kormányerőnek, vagy nincs megfelelő ellenzéki kihívó, akkor a jóléti intézkedésekre nem annyira intenzíven koncentrálnak a különböző országok vezetései. Az európai sajtószabadság rangsorban is az látható, nem csak Kelet-Európában, de Nyugat-Európában is, hogy a tulajdonosi koncentráció megjelent, vagy az állami befolyás erősödött egyes szektorokban, tehát ezek mind lefele mutatnak a jólétiség skáláján. Viszont globálisan el lehet azt mondani, hogy javul a jóléti indexen az országoknak a helyezése, mivel a szegényebb országokban is egyre többen férnek hozzá mondjuk az oktatáshoz, vagy különböző egészségügyi ellátáshoz. És mert nagyon alacsony volt a bázis, tehát mondjuk elképzelünk egy kifejezetten lemaradó térséget mondjuk Afrikában, ahol nem volt semmilyen orvosi ellátás, ahhoz képest az, hogy mondjuk most már 130 kilométeren belül van egy kórház, az már jelentős javulást jelent az ott élők életszínvonalát tekintve. Viszont tényleg az látszik, hogy a fejlett világban vagy stagnál a jóléti színvonal, egy-két nyugat-európai országnál látható felmozdulás, vagy pedig inkább egy kicsit még vissza is esik.
És valamiféle végkövetkeztetést lehet mondani erről a jelentésről?
Hát az egy fontos végkövetkeztetés lehet Magyarországon, és fontos lenne, hogy ez egyébként ne legyen a politikai vitáknak egy olyan polarizáló kérdése, hogy ez is ez rossz, és akkor a különböző oldalak a saját mantrájukat mondják, hogy az megállapítható, hogy bőven lehet javítani Magyarországon az egészségügy oktatás hozzáférhetőségén is, de mondjuk a kormányzati döntéshozatalnak a társadalom minél szélesebb körének bevonása, az egy előremutató trend lehet. Globálisan pedig az látszik, hogy valahogy ebből a válságidőszakból, vagy válságspirálból, amiben belekerültünk először a koronavírus járvánnyal, aztán pedig az orosz-ukrán háborúval, hogyha ezeknek a válságspiráloknak vége lesz, amit a koronavírus járvány kezdett el és folytatta az orosz-ukrán háború, akkor vélhetően az európai kormányok többsége vissza fog térni abba a mederbe, hogy nem korlátozza mondjuk a gyülekezési jogot, vagy az egyéni érdekérvényesítésnek a lehetőségét is. Az nagyon fontos állítása ennek az indexnek, hogy minél befogadóbb egy társadalom a lecsúszottabb rétegekkel szemben, annál jobb ezeknek a csoportoknak az érdekérvényesítő képessége, ami összességében azt jelenti, hogy a szegényebb lemaradóbb rétegek is eljutnak oda, hogy mondjuk minőségi oktatáshoz vagy egészségügyhöz férnek hozzá, amelyek talán a leghétköznapi példák.
Köszönjük az elmúlt percekben Szabó Dániel, lapunk makroelemzője volt a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy ezt elmondtad nekünk. Szia!
Köszönöm, hogy itt lehettem. Sziasztok!
Ez volt már a Checklist, a Portfólió hétköznapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett a műsor és nem tetted volna, iratkozz fel a Portfólió Checklist podcast csatornára valamelyik nagyobb platformon, például Spotify-on, Apple vagy Google Podcast-en. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, értékelj minket azon a platformon, ahol ezt az adást meghallgattad. A mai műsor elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztő pedig én voltam, Szász Péter. Új műsorral holnap délután 5 óra magasságában jelentkezünk. Addig is minden jót, sziasztok!
Reklám következik.
Braunmüller Lajos vagyok, az Agrárszektor főszerkesztője. Májusban két tematikus konferenciát is rendezünk Kecskeméten az agrofood szektor szereplőinek. A május 22-én tartandó Portfolio Agrofood 2024 konferencia az élelmiszeripari vállalkozások, beszállítóik, a szolgáltató cégek és a kereskedők számára nyújt egyedi betekintést az aktuális trendekbe. A május 23-án megrendezendő AgroFuture konferencia pedig egyedülálló módon tematikus formában foglalja össze a hazai agrárgazdaság fenntarthatósági követelményeit és innovációs lehetőségeit. Jöjjön elő is, részletek és jegyek a portfolio.hu per rendezvények oldalon.
Reklámot hallottak.